Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Marót Miklós, akadémikus, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Hogyan kezdenek hozzá ehhez a munkához?
Jó estét kívánok. Ha szabad is, mindjárt medias rész kezdjük a beszélgetést, akkor mindenek előtt úgy, hogy az irányító testületet kell összehívni. Tehát először is meg kell állapítani valamiféle munkarendet, aztán meg kell állapodni abban, hogy milyen kérdéseket találunk fontosnak az intézet működésével kapcsolatban. Természetesen mindezt úgy kell megcsinálni, hogy az intézetek közben ne érezzenek semmiféle zökkenőt. Tehát a munkatársak megkapják a fizetést, a munkakörülmények azok biztosítva legyenek. A hely az természetesen marad, hiszen marad mindenki a régi helyén az akadémia által annak idején fölépített épületekbe. Tehát költözni senkinek sem kell, de úgy kell a vezetés felelősségét átvenni, hogy eközben senki se érezze meg azt, hogy az akadémia ernyője alól kikerültek, tehát már nem a főtitkár az, aki irányítja az intézet hálózatot, hanem egy irányító testület.
Látják-e azt már, hogy melyek lesznek azok a kérdések, amelyekkel a munkarendben legelőször kell foglalkozni?
Hát ugye itt először is azt hiszem, hogy mindenkit meg kellene nyugtatni, hogy azok a hírek, amelyek a sajtóban megjelentek, mi szerint ettől kezdve nem kutathatnak, hanem újítaniuk kell, és így tovább, ezek álhírek, tehát erről szó sincs. Meg kell mindenkit nyugtatni a felől, hogy a kormánynak esze ágába sincs beleszólni a kutatásba. A kormánynak egyetlen célja van, az, hogy a kutatás, amelyik elkezdett döcögni az utóbbi időben, nem azt mondom, hogy baj van a kutatással, hanem mutatkoznak a jelei annak, hogy a magyar kutatás lelassult a szomszédokhoz képest. Tehát a kormány annak érdekében, hogy a kutatást támogassa, tetemesen meg akarja emelni az akadémiának a kutatási költségvetést. Erre az évre, avval az összeggel, amelyet Pálinkás József korábbi elnök, mint NKFIH elnök javasolt a kormánynak, jövőre pedig az előző évnek a duplájára emeli a támogatást. És ezt nem kötötte feltételekhez, máshoz, csak ahhoz, hogy hatékonyan használja fel a kutatóhálózat ezt a pénzt. Ennek következtében én azt hiszem, hogy első helyen az igazgatókkal kell leülni, akiket hát föltételezhetőleg egy új szerződéssel kell felszerelni, mert ugye az akadémia szerződése az abban a pillanatban, hogy az akadémiától elkerül a hálózat, érvényét veszti, de természetesen az Eötvös Loránd Kutató Hálózatnak a saját nevében ezeket a szerződéseket újra kell kötni, amennyiben az illető igazgató hajlandó erre. Mert ha azt mondja, hogy nem, hát akkor nem.
Arról már van valami elképzelésük, hogy milyen feltételekkel kötik újra a szerződéseket. Nyilván a megbízó neve változni fog, de azon belül fog változni valami?
A megbízónak feltétlenül változnia kell. Nem hiszem, hogy a jelen pillanatban bármit a tartalban tudnánk változtatni. Hosszabb távon természetesen kellene változtatni a feltételeken. Annak idején, amikor akadémia alelnök voltam Pálinkás elnök úr mellett, akkor az világossá vált, hogy az intézetvezetői megbízatás az nem nagyon vonzó. Ugyanis rengeteg adminisztratív feladattal járt, de ugyanakkor joggal nagyon kevéssel. Ugye egy kutató milyen jogra vágyna arra, hogy valamilyen formában a kutatásnak irányt tudjon szabni. Márpedig a kutatásnak a különböző pályázatok szabtak irányt, mert a pályázatok nélkül nem tudtak volna megélni az intézetek. Tehát valamilyen formában az intézetvezetői pozíciót vonzóbbá kell tenni, lehetőséget kell teremteni, meglátjuk, hogy hogyan, ebben a pillanatban nem tudom megmondani. Az egyetlen dolog, amit tudnék mondani, az, hogy kevésbé pályázatfüggővé kellene tenni a tevékenységet, illetőleg olyan pályázati rendszert kellene mögé kialakítani, ahol az intézeti elképzeléseknek megfelelően tudnak pályázni. Tehát mindesetre az igazgatói pozíciót vonzóbbá kell tenni, hogyha egy olyan ember, aki tudományban elért eredményeket, és úgy érzi, hogy irányt tudna mutatni másoknak is, fiatalabbaknak, az ezt meg tudja tenni, és ne legyen kiszolgáltatva az anyagi kényszerhelyzetnek. Tehát ez az egyik, amit szeretnénk. A másik, ami ugyancsak az én ötletem, még nem találkoztam a másik 12 emberrel, de természetesen majd 12-en fogjuk eldönteni, hogy melyik irányba menjünk. Én ezzel a gondolattal fogok előállni a 12 embernek, hogy nem láttam azt, hogy az akadémiai kutatóhálózatban világosan le lett volna fektetve az, hogy milyen elvárásokat lehet megfogalmazni egy kutatóval szemben. Mikor mondhatjuk azt, hogy jól teljesítette a feladatait, és mikor mondhatjuk azt, hogy nem teljesítette. Tehát nem látom azt, hogy le lennének a partvonalak világosan, tehát ki lennének jelölve.
De milyen kutatóval szemben? Más egy matematikai kutató, más egy biofizikus, más egy társadalomtudományi kutató. Van valami egységes mérce, amivel meg lehet mutatni, hogy van teljesítmény, vagy nincs teljesítmény?
Ez teljes mértékben így van. Nem lehet egységesen megmondani. Éppen ezért kell a különböző intézetek igazgatóival leülni, és azokkal megbeszélni. Ugye az irányító testületben is ezért van mindenféle szakmának a képviselője, csak bölcsészből van három. Aztán vannak mérnökök, matematikus is van benne, és így tovább. Tehát korábban ő volt az osztályelnök, a matematikai osztályelnöke Péter Pál. Tehát ezekkel kell tisztázni azt, hogy az ő szakmájában mi az a specifikus elvárás, illetőleg hát valamiféle módon próbálni kell természetesen ezeket egymással összhangba hozni. Tehát, hogy mégiscsak valamilyen formában azt lehessen mondani, hogy nem kér többet egy matematikustól a rendszer, mint amennyit egy, teszem azt, történésztől kér, hanem egyformán várja el tőlük a munkát. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a nemzetközi tudományba való részvétel lehet az egyetlen cél. Magyarországon a teljesítményt azt kell mondanom, hogy sok esetben a különböző vonzások és választások erősen meghatározzák, hogy hogyan és miként értékeljük. Igazságos értékelése egyedül a nemzetközi fórumoknak van, mert azok nem személyes barátság vagy ellenséges viszony alapján, nem kollegiális irítség vagy pedig közös érdek alapján ítélnek, hanem objektív módon.
Tehát nemzetközi fórumok azok a konferenciák, a nemzetközi szaksajtóban való
megjelenés, tehát ezek a mérce? A nemzetközi folyaratokban való, így van, pontosan. Mindenkit be lehet határolni, hogy mi az értéke, annak alapján, hogy milyen a nemzetközi reputációja. Ugye jelen pillanatban is vannak Magyarországon világhírű emberek, Hegyeshalomtól Záhonyig, és vannak világhírűek azon túl. Tehát jelen pillanatban is így van. Tehát ezeket a viszonyokat kell tisztává tenni, mert ezek jelen pillanatban én úgy érzem, hogy azért nem annyira egyértelműek. Természetesen a tudományos közvélemény mindig tisztában volt mindenkinek az értékével. A szocializmus idején is, amikor hivatalból kinevezett nagy tudósok is voltak. Most is mindenki tudja a kollégáinak az értékét, de valahogy ezt világossá kell tenni, hogy a nemzetközi mérce a mértékadó, és akik nemzetközileg is megállja a helyét, azokat támogatni kell, és azokat én úgy gondolom, hogy nem kategóriák alapján kellene föltétlenül csak fizetni, természetesen azt is figyelembe kell venni, de a kategóriákat elég szélesen kellene megfogalmazni. Aki nemzetközileg is dicsőséget hoz az országra, ugye annak nagyobb anyagi megbecsülésbe, és nagyobb lehetőségeket is kellene adni, az is a megbecsülés egy formája. Tehát, hogy hány fiatal tud maga mellé venni, hány ember tud a saját elképzelése szerinti programba bevonni. De ezek jelen pillanatban inkább irányvonalakat jelentenek, mert még egyszer mondom, én mint elnök nem azt tartom a feladatnak, hogy 12 kollégámat irányítsam, hanem hogy a 12 kollégámnak a bölcsességéből próbáljam leszűrni a közös bölcsességet.
Most ebben a stúdióban nincs itt mind a 12 kollégia, így csak önt tudom kérdezni. Persze, arról persze. Van már elképzelése, hogy ugyanolyan szerkezetben jönnek át az akadémiai kutató helyek, mint amilyen szerkezetben most vannak. Vannak önállóak, vannak lendületcsoportok, egy nagyon dús, burjánzó rendszert csináltak ott.
Természetesen ugyanabban a rendszerben, és tovább burjánoztathatjuk, vannak tehát egyetemekre kihelyezett tanszékű kutatócsoportok, azok is átjönnek. Tehát az egész rendszert átveszi ez a kutatóhálózat a maga sokrétűségével együtt, és természetesen ezt a rendszert nem látja át más, csak az, aki eddig is benne dolgozott. Ennek következtében a kutatóhálózattal együtt át kell jönni legalábbis az ügyintézőknek. Itt most különbözőkre gondolok, sajtó munkatárstól, pénzügyi munkatárson keresztül, mit tudom én, személyzeti munkatársig, tehát nagyon soknak át kell jönni, annak érdekében, hogy az a rendszer, ami az akadémián kialakult és sikeresen működött, az kezdettől fogva az ötös Loránd kutatóhálózat sikeres működését támogassa. Természetesen nem mindenkinek, az akadémiának is kell hagyni munkatársakat. Másrészt pedig én úgy érzem, hogy a Tudományos Akadémián azért túlburjánzott a munkatársi hálózat. Tehát amikor én meghallottam, hogy a gazdasági osztályon a központban 60 ember dolgozik, és még ezen kívül az intézetekben is dolgoznak, akkor eszembe jutott, hogy és mindig erre szoktam erre a példára hivatkozni, mert ez az, amit pontosan ismerek, a belga akadémiának, amelyiknek van flamand és vallon része, és mindegyikben 4-4 akadémia, ott körülbelül 10 munkatárs van.
De azzal fogják kezdeni, mint minden új menedzser, hogy hol lehet megspórolni egy 10%-ot?
Ha a kormány megemeli a tudománynak a nyújtott támogatást, akkor nem spórolással kell kezdeni, és hogyha spórolni kell, akkor természetesen elsősorban nem a kutatáson fogunk spórolni. Én úgy érzem, hogy az adminisztráció szükséges, mert megkönnyíti a munkát, de egy bizonyos ponton túl saját maga ellenségévé válik az adminisztráció.
Akkor lesz egy átvilágítás rögtön az elején, hogy vannak-e párhuzamosságok benne?
Tehát ha kevesebb a munkatárs, vagy ha több, egyaránt gátló tényező. Az adminisztrációban. Ha kevesebb is rossz, a több is rossz. Annyit munkatársnak kell lenni, amennyit a munka megkíván.
Átvilágítják az átvett szerkezetet? És ha igen, akkor milyen szempontok szerint?
Természetesen. Hát próbáljuk, ugye talán csúnya ezt mondanom, de a jobb munkatársakat átvenni az akadémiáról. Tehát azokat, akiket mi tapasztalatból ismerünk, hogy a munkát jól végzik, a kutatóknak az érdekeit nézik, és így tovább. Tehát akik segíteni akarták, akik segítőkészek voltak eddig is. Tehát próbáljuk azokat a munkat, mondjuk megpróbáljuk agyelszívással a jókat kiválasztani.
Mikorra kell felállnia teljes fordulatszámmal az új szervezetnek? Az ön fejében hogy van most?
Voltak éppen akkor, amikor az akadémia és a minisztérium közötti tárgyalás a különböző keretek között és különböző bizottságokban folytak, ugye ez nagyon gyorsan változott. Akkor arról volt szó, hogy adjunk az új adminisztrációnak, tehát az új vezetésnek 1 évet arra, hogy teljes lendülettel tudjon dolgozni. Tehát 1 évet, amíg tájékozódik abba, hogy mit lehet csinálni. Ami nem azt jelenti, hogy nem az első pillanattól kell működőképesnek lenni, de 1 éven belül ne hozzon az új vezetés olyan döntéseket, amely emberi sorsokról dönt, anélkül, hogy pontosan tájékozottunk volna, a teljesítményt láttuk volna, és így tovább.
Az eddigi mérések, amelyek a kutatóhálózat teljesítményét monitorozták, ezek mennyiben alkalmasak az új vizsgálatok megalapozására? Vagy minden nulláról fognak kezdeni?
Ugye erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, és megmondom miért. Benne voltam egy ideig abban a bizottságban, amelyik a Deutsche Forschungsgemeinschaftnak, bocsánat, a DAD, a Deutschland, tehát a külföldieknek adott német ösztöndíjakat bírálta el. Nem adtam mindenkinek jót, tehát meglehetősen szigorúan bíráltam. Sok esetben mondtam, hogy az illető nem alkalmas, sok esetben kétségesnek tartottam, és sok esetben javasoltam az illetőket. Egyedül az én bírálatom esett egybe a németekéval, az összes többi magyarnál mindenki kitűnő volt. Na most, ez nem bírálat. Tehát ezen az alapon nem lehet egy sikeres intézményt működtetni. Viszont nem az én dolgom az, hogy teszem azt a, mit tudom én, a filozófia intézet X vagy Y munkatársát elbíráljam. Én meg tudom szabni a kritériumokat, hogy mi az, amit elvárunk tőle, milyen feltételekkel alkalmazunk valakit, tehát lehet-e 2 vagy 3 állást betölteni egyszerre, vagy sem. Tehát ezeket tehát az irányító testület meg tudja fogalmazni, de azt, hogy ebből X vagy Y munkatárs milyen, azt csak is az igazgató tudja eldönteni. Na most én többször említettem, és életem során mindig erre hivatkoztam, hogy amikor fiatal voltam, akkor az ókortudományi kutatócsoportban dolgoztam, és az egyetemi pártitkár, a szakszervezet és a kutatócsoport főnöke minden évben maga elé citált minket, és beszámoltatott minket a tevékenységünkről. Természetesen ebből a pártitkár és a szakszervezet is kihagyható, mert hát nem sokat értettek akkor se hozzá, ő nekik inkább az volt a szerepük, hogy sújtadjanak. a kutatóhelyi főnök az, akinek felelőssége az, hogy az intézete jól működjön, neki kell tudni eldönteni az, hogy ki az, aki jól teljesít, ki az, aki nem teljesít jól. Tehát én úgy érzem, hogy megint csak visszakanyarodtunk oda, hogy a kutatóintézeti vezetőknek a szerepét kell megnevelni. Hogy kitértünk kutatóintézeti vezetőn, ugye ez megint egy más kérdés, mert Pálinkás József elnök úr alatt összevonták a kisebb intézeteket egy nagy humán kutatóközpontba. Én természetesen nem a humán kutatóközpont legfőbb vezetőjére gondolok ebbe az esetbe, aki jelen pillanatban történetesen történész, hanem ha irodalmárokról van szó, akkor egy irodalmárról, ha teszem azt a régészekről, akkor egy régészre gondolok, és így tovább.
Azt elképzelte már, hogy az irányító testületben mindent a kollektív bölcsesség szűrőjén engednek át, vagy lesznek szakterületei, mondjuk Frany Tamás az agykutató területekkel fog foglalkozni, ön bölcsészettudománnyal, tehát és lesz specializáció?
Igen, az akadémián ugye három nagy területet különböztetnek meg, az élő, az élettelen természetet, illetőleg a humán tudományokat. Tehát az irányító testületen belül ennél tovább nem mehetünk, mert ugye van három ember, aki nem fedi le az összes humán szakmát. Tehát ugye van benne egy régész, van benne egy történész, meg hát én vagyok benne, aki ókortudománnyal és arabisztikával foglalkozott. És hasonló helyzet az élő és az élettelen természetnél is. Viszont ugyanakkor mindegyikünknek van arról elképzelés, hogy mit jelent a tudomány. Tehát mit jelent a teljesítmény, mit jelent a kutatás, milyen föltételek kellenek hozzá. Ugye itt csak egy példát, hogy említsek, ugye mint bölcsész. A rendszerváltás, ugye az 30 évvel ezelőtt ment végbe, de már előtte 10 évvel is azt tapasztaltam, hogy a humán kutatásokhoz szükséges könyvek nem jönnek be Magyarországra. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 40 év szakirodalma kiesett, nem jött be Magyarországra. Ilyen körülmények között nem lehet humán kutatásokat folytatni. Egy természettudós természetesen az eszközöket hiányolná. Tehát ugye ezeket kell először fölmérni, hogy mi az, ami gátolja a munkát. Milyen akadályokat tudunk elhárítani, kellene elhárítani, és ebből mi az, amit el tudunk azonnal, vagy csak hosszabb munka árán. Ugye ez az egyik. Ugye én, mint bölcsész, azon morfondírozom már régóta, hogy Magyarországon az utóbbi időben kihalt néhány bölcsésztudomány, amely nélkülözhetetlen Magyarországon. Tehát például kihalt a szlavisztika. Proforma van szlavisztika, tehát tanítanak szláv nyelveket az egyetemen, de olyan szlavisztika, amelyik nemzetközileg mértékadó eredményeket tudna elérni, ahogy én látom, Isten adja, hogy tévedjek, de ahogy én látom, nincs. Ugyanezt látom a finnugor nyelvészetről. Kihalt a finnugor nyelvészet. Magyarországon nem lehet szlavisztika nélkül Magyarországgal kapcsolatban átfogó megállapításokat tenni, mert a Magyar Állam, Magyar Királyság területén legalább 5 jelentős szláv nyelvet beszéltek. A magyar nyelvteli van szláv jövővény szavakkal. A magyar történelemre vonatkozó szláv forrásokat meg kell ismerni. Tehát nem lehet magyar országnak önmagáról, történelméről, nyelvéről, stb. Jó valósághű képe, hogyha nem műveljük a szlavisztikát. De ha már műveljük, akkor nemzetközileg kell helytállnunk. Tehát olyannak kell lennünk legalább, mint a Bécsi Akadémiának az égisze alatt működő szlavisztikai kutatóintézetnek, ahol egyébként csak 20 ember van.
Azt mondta az előbb, hogy biztosabban, hogy a tudományról minden a titkárságban szerepet vállaló vezetőtársának szilárd fogalmai vannak, de nem ön választotta a munkatársait. Biztos abban, hogy ugyanarról a tudományról beszélnek? Hogy ugyanazt gondolják?
Nem vagyok ebben egyáltalán biztos. Szörnyű lenne, hogyha ugyanazt gondolnák. De abból nem jön neki semmi sem. Tehát a lényeg az, hogy különböző látásmódú emberek jöjjenek össze, akik különböző irányokból közelítik meg a kérdést, aztán megvitatják. Egyet mondhatok, hogy nem fogunk verekedni, mint az ukrán parlamentben, mert mindannyiunknak fontos a magyar tudománynak a sorsa, mindannyian egyetértünk a tudomány fontosságában. Azokat a kérdéseket, amelyekben nem értünk együtt, azokat valamilyen formában tisztázni kell, és valamiféle kompromisszumos megoldásra kell jutni.
Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy meg kell nyugtatni mindenkit, hogy mostantól kezdve ugyanúgy lehet tudományt művelni, és nem kell mindig újítani valamit. Ezt hogy fogják elmagyarázni, amikor egészen eddig a vitákban azt hangzott el, hogy a kormányzat az újítások felé, a szabadalmak felé tolná el a rendszert?
Nem az akadémiai hálózatot. Az akadémiai hálózatnak az a feladata, hogy új eredményre kerüljön. Itt most azért módosítanom kell magamat, mert ugye nem mindegyik akadémiai intézmény egyformán az új eredmények létrehozására jött létre. Ott van például a Számítástechnikai Intézet, a STAKI, amelyik mérnöktudományokkal foglalkozik. Az természetesen ott a valószínűleg szemben jobban el lehet várni azt, hogy konkrét újításokkal álljon elő, mint ahogy ezt meg is csinálják. Tehát az önvezető autókkal kapcsolatban azt, akinek óriási eredményei vannak, legjobb tudomásom szerint. Ez egy ipari hasznosítás. De mondjuk a Lézerfizikai Kutatóintézetben egyáltalán nem biztos, hogy ilyen jellegű újításokat kell elvárni. A magyar kormánynak abban igaza van, hogy a magyar fölfedező kutatás és a magyar ipar között nincs meg az áttét. Tehát ugye a tudományos fölfedezések nem hasznosulnak nálunk az iparba. De ez nem a fölfedezőknek a feladata, hogy a hasznosításról gondolkodjanak. Azt egy másik szervezetnek kell megcsinálni. Ennek a szervezetnek a mikéntjéről hosszan lehet vitatkozni. Lehet egy Baj Zoltán intézetbe gondolkodni, amelyiknek az a feladata, hogy transformálja a gyakorlati eredményekre a teoretikus fölismeréseket, de azt is meg lehet bizonyos esetekben csinálni, hogy termelő intézetek hoznak létre olyan kutatócsoportokat, vagy kutatórészlegeket, amelyeknek ez a feladatuk, hogy annak a gyárnak, annak az intézménynek az igényei szerint felhasználva a tudomány legújabb eredményeit, újabb termékeket tervezenek. Tehát a háború előtt ezért lett híres a Ganzmávak, hogy kedvenc példámat emlegessem. Ugye volt ismerősöm fiatal koromban, aki ott dolgozott, és tőle tudom, hogy ment, hogy volt számos mérnök, és ezek nem kampányfeladatként terveztek meg egy új mozdonyt, mert nem tudom, mikorra kész kell lenni, és akkor ahol tartottak április 25-én a határnapon, ott abba hagyták a tervezést. Nem ez volt, hanem ők a gazmávaknak a mozdonyait akarták jobbá tenni. És ennek következtében ők gondolkodtak, terveztek, megvitatták egymásnak a munkáját, összetépték a régi rajzot, újat csináltak, jobbat csináltak, és amikor úgy érezték, hogy valami jóval álltak elő, akkor ez olyan termék volt, amelyeket utána még a háború után évtizedekkel is tudtak árusítani különböző piacokban.
De jól értem, hogy nem az Eötvös Loránd kutatási hálózatnak kell létrehoznia az ipar meg a tudomány kapcsolatát, ne, hanem ahhoz egy teljesen külön erre specializált szervezet kell?
Tehát egy külön olyan sávnak, amelyik hát vagy mondom termelőüzletekben van, vagy pedig valamiféle intézetekben. Én beszéltem Palkovics miniszter úrral, ő elképzelhetőnek tartja azt, hogy azok a fizikusok, akik a gyakorlati, tehát gyakorlatnyelvére lefordítják az elméleti eredményeket, azoknak a helyét esetleg ugyanúgy a KFKI területén lehet megtalálni, hogy ne legyenek messzi azoktól a kutatóktól, akik elméleti kutatásokkal foglalkoznak. De ugye kedvenc kollégám, egyik legkedvesebb kollégám, Krohn Norbert. Ugye Krohn Norbert most a szobahőmérsékleten való fúzió kérdésével foglalkozik. Ha sikerül neki, óriási fölfedezés. De nem neki kell ennek a gyakorlati alkalmazását kidolgozni, hanem valakinek, aki tudja azt, hogy ezt az iparba hol, és hogyan is miként lehet használni. Krohn Norbertnak fölfedező kutatást kell folytatnia.
Amit az államnak kell finanszíroznia.
Amit az államnak kell finanszíroznia, miután más nincs Magyarországon. Tehát nálunk az állam az egyetlen mecénás. És ennek következtében, ugye, mindenki azt mondja, hogy, tehát bocsánat, volt egy általános félelem, erre gondoltam, a mindenki azt mondja alatt, tehát mindenki, aki kritizálta az eseményeket, azt mondta, hogy ugye a politika bele akar szólni a tudományba. Na most ez így ebben a megfogalmazásban értelmezhetetlen ez a mondat. Mert a politika abban az értelemben nem akar beleszólni a kutatásba, hogy mit kutasson X vagy Y vagy Z. A politikának viszont ugyanakkor megvan a joga arra, hogy prioritásokat fogalmazzon meg. Tehát ha belegondolunk, az Antal kormány alatt volt egy tudománypolitikai bizottság. Ez megfogalmazta a prioritásokat. Legjobb tudomásom szerint a Horn kormány alatt is legalábbis elindult ennek a tevékenysége, ennek a tudománypolitikai bizottságnak. Ez is megfogalmazta a prioritásokat. Jelen pillanatban nincs ilyen bizottság.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Maróth Miklós akadémikus, az Eötvös Loránd kutatási hálózat elnöke, az Inforádió arénájának vendége.